Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Az országgyűlés ülésén kivételes eljárásban tárgyalták a képviselők a gyülekezési jogot érintő, a Pride-ot betiltó javaslatot. A frissen benyújtott kivételes törvényjavaslat a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. A Fidesz-KDNP mellett a Mi Hazánk és a Jobbik képviselői is támogatták a megszavazott javaslatot. Több ellenzéki képviselő füstgyertyát gyújtott a parlamentben, az üléstermet sűrű füst töltötte meg. Akcióztak a parlamentben korunk külföldről pénzelt kisbolsevikjai, pirotechnikai eszközökkel zárt térben mérgező füsttel próbálták megakadályozni a szavazást, közölt a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán. Kocsis Máté arról tájékoztatott, hogy a Covidot alig túlélő képviselőtársuk Bányai Gábor sürgős orvosi ellátásban részesült. A Momentum ellenzéki párt tüntetést hirdetett, hogy tiltakozzon a gyülekezési jogszigorítás ellen. Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a terveknek megfelelően telefonon tárgyaltak egymással, hogy megvitassák Moszkva ukrajnai inváziójának végét, az amerikai elnök pedig azt állítja, a béke megállapodás számos elemében már konszenzus született. A Fehérház azt közölte, a két vezető közötti megbeszélés jól halad. Trump a Truth Social platformon közé tett bejegyzéseiben a megállapodás kilátásait emlegette, míg a Fehérház közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a béke soha nem volt még közelebb. A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, azzal, hogy következetesen régóta nemet mond a migrációra, a gender propagandára és az ukrajnai háborúra, ami miatt számos támadás is éri Európában. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Új-Delhiben a Rajszina Párbeszéd nemzetközi fórum panel beszélgetésén. Szijjártó Péter szerint a liberális mainstream nem tudja megemészteni, hogy sikerrel hajtunk végre egy konzervatív, hazafias és jobboldali politikai stratégiát. Kifejtette, hogy Magyarország az egyetlen NATO tagállam, amely nem szállított fegyvert a háborúba, de eközben az ország történelmének legnagyobb humanitárius műveletét hajtották végre a hatóságok, valamint tavaly óta hazánk Ukrajna első számú villamosenergia importforrása, ahogy ez idén februárban már a földgázra is igaz volt. Egyúttal üdvözölt az amerikai-orosz tárgyalásokat, szavai szerint ugyanis főleg a két országnak kell megállapodásra jutnia a háború lezárásához. Az indiai vállalatok egyre növekvő súllyal vesznek részt a magyar gazdaság működtetésében. 50 cég több mint 10 000 embernek ad munkát hazánkban. A kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig januárban 34%-os bővülést mutatott. Erről a miniszter azután számolt be a Facebookon, hogy 3 indiai vállalat vezetőjével is tárgyalt Új-Delhiben. A kormány megkülönböztetett figyelmet szentel annak, hogy tovább erősítse a Kazasztánnal fennálló gazdasági kapcsolatokat és segítse a magyar cégek beruházásait a közép-ázsiai országban, mondta Magyar Levente a Magyar-Kazak üzleti fórumon. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára előzőleg a kazak kereskedelmi és integrációs miniszterrel folytatott megbeszélést. Megállapodtak arról, hogy lebontják a beruházások előtti bürokratikus akadályokat, és hogy fogalmazott, gyorsítják a pályát a cégek előtt, hogy minél előbb megvalósíthassák terveiket. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Haim Katz izraeli turisztikai minisztert. Ez újabb lépés a magyar-izraeli turisztikai együttműködés erősítése érdekében, közölte Nagy Márton. A megbeszélésen részt vett Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is. A Demján Sándor program összes támogatási eleme elindult, ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. A 8+1 akciópont azt szolgálja, hogy direkt vagy indirekt módon a kis és középvállalkozásokat segítség, ismertette Szabados Rihárd. Kiemelte, a cél az, hogy az idei évre minimálisan megcélzott 3%-os gazdasági növekedést el lehessen érni. Az izraeli hadsereg nagyszabású légicsapásokat mért a gázai övezetre, a Hamász terrorszervezet irányította egészségügyi minisztérium szerint életét vesztette legkevesebb 300 gázai. A miniszterelnök hivatal közleménye szerint a Hamász ismételten megtagadta túszaik szabadon bocsátását, valamint elutasította az összes javaslatot, amelyet az amerikai elnök. Külön megbízottól és a közvetítőktől kapott. Itthon kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Eközben viszont megszűnt a tűzgyújtási tilalom, már újra lehet tüzet gyújtani az egész ország területén. Végül az időjárásról. Továbbra is felhőtlen, derült lesz az ég, a szél többfelé újra felélénkülhet majd. A hőmérséklet a reggeli órákban -7 és -6, napközben aztán +10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Evezz a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatáshétvége8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az egri kispapok.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
A Család Isten terve címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola konferenciát tartott október 10-én a Liceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Műsorunkban dr. Juhász Attilát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teológiai tanárát hallják, aki előadásában arról beszélt, hogyan lehet békére nevelni a gyermekeket a családban.
Egy személyes vallomással kezdem. Megfigyeltem magamon, hogy a háború témája nagyon érzékenyen érint, annak ellenére, hogy a háborút, hála Istennek, személyesen sohasem éltem át. Hamar rájöttem, hogy nálam a háború ellenesség nem politikai elköteleződéssel van kapcsolatban, hanem a neveltetésemmel. Egyébként már a keresztény hitem is elegendő indok lenne arra, hogy békepárti legyek, de emellett van még két nagyon jelentős tényező a gyermek és ifjú koromból. Az egyik az, hogy én a szocializmus idején jártam iskolába, gondolom többen is így vannak vele az itt jelenlévők közül, és akkor a békére nevelés az iskolai program nagyon jelentős részét alkotta, mesterségesen fenntartották, már az unalomig hangsúlyozták, ezzel persze az ellenkező hatást érték el, de tagadhatatlanul hatott rám. De ennél is fontosabb, és még inkább hatottak rám, és csak most látom ennek jelentőségét, a nagyszüleim háborús történetei, akik személyes tapasztalatukat osztották meg velem. Két nagyapám katonaként szolgált a háborúban, a nagyanyáim a front napjait élték át, és már gyermekként belém ivódott az, hogy a háború az valami nagyon rossz dolog. Nézzük először a béke fogalmát. Egy nagyon összetett fogalomról van szó, hiszen különböző kultúrák, nagy gondolkodók, pedagógusok, sőt világvallások más-más oldaláról közelítik meg. Mi keresztényként tudjuk, hogy a béke elsősorban Istennek az ajándéka, és itt idézem a egyik legjelentősebb katolikus definíciót, a klasszikussá vált definíciót, a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes 78. pontját. A béke nem egyszerűen csak a háborúnak a hiánya, hanem az igazságosság és a szeretet gyümölcse, és ez az isteni tervnek a része. A mi béke fogalmunkban megjelenik a krisztusi tanítás újdonsága az ellenség szeretetről, az erőszakmentességről, a megbocsájtásról és a kiengesztelődésről. Mi keresztények hiszünk benne, hogy Krisztus a mi igazi békénk. Ő benne és az ő keresztjében engesztelte ki Isten önmagával a világot, és ezzel lerombolta azokat a gátokat, amelyek elválasztották egymástól az embereket. Így benne egyetlen szeretetben kiengesztelődő családot alkotunk. Isten pedig Szent Pál szavaival megbízott bennünket a kiengesztelődés szolgálatával. A békének hármas dimenziója van, béke önmagunkkal, béke Istennel és béke az embertárssal. Az Úr Jézus boldognak mondja a békeszerzőket, mert őket Isten fiainak fogják hívni. A békére nevelésnek nagyon nagy szakirodalma van, egyetemi kurzusokkal foglalkoznak ezzel a témával, különböző kutatóintézetek jöttek létre ennek taglalására. Mi csak a családban zajló békére neveléssel akarunk most itt foglalkozni, és hát természetesen azért, mert a család a társadalom alapegysége, és a családi kapcsolatokban formálódnak az ember értékrendjei, normái, attitűdjei, viselkedési mintái és interpersonális készségei. A családok tehát kulcsszerepet játszanak a béke megteremtésében, hiszen ők az elsődleges szocializációs közeg, ahol az emberek megtanulják az együttélés alapjait. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy csak egy normális, jól működő, egészséges család képes a békére nevelni. Benedek pápa szerint első és pótolhatatlan nevelőnk a család a békére. Második János Pál pápa pedig a jól működő családon, a szereteten alapuló és az élet ajándékára nyitott családot érti. Leegyszerűsítve tehát elmondhatjuk, hogy a világbéke a családokban kezdődik. A családnak a békére való nevelés terén betöltött szerepéről a pápák is gyakran nyilatkoztak. Két békeüzenet is született ezzel kapcsolatban, méghozzá Szent II. János Pál pápának 1994-ben írt békeüzenete, és 16. Benedek pápának 2008-ban a béke világnapjára írt üzenete. Benedek pápa ebben az üzenetében elmondja, hogy aki a család intézményét támadja, az törékenyé teszi a világ békét, mert meggyengíti ezzel a béke legfőbb ügynökségét, így nevezi a családot. Ferenc pápa is számos alkalommal beszélt a családnak békére nevelő szerepéről, de kiemelkedik közülő az Amoris Laetitia apostoli buzdítása, amelyben a családról, mint a béke iskolájáról tanít. Tisztelt konferencia! A békére nevelés témájának a jelenleg is zajló háborús konfliktusok adnak különös jelentőséget. 32 hónapja tart szomszédunkban az orosz-ukrán háború, A szentföldi vérengzés pedig hétfőn volt egy éve, hogy elkezdődött. Egyszer ezeknek a háborúknak biztos vége lesz. Talán majd akkor, amikor már elviselhetetlen lesz a pusztítás. A szemben álló felek egyszer leteszik majd a fegyvert, és úgymond hivatalosan békét kötnek. De mindannyian tudjuk, hogy ettől az egyének szívében még nem lesz béke. Sőt, azok a személyek, akik különféle nehézségeket szenvedtek el a háború idején, vagy elveszítették szeretteiket, nem a békét fogják a szívükben hordozni. Hány évtizednek kell tehát eltelnie ahhoz, hogy az egyének szívébe is béke költözzék? A pszichológia ismeri a transzgenerációs traumának a fogalmát. A történelmi traumák sajnos átöröklődnek a családokban. Szakemberek szerint 3-4 generáció is szükséges lehet ahhoz, hogy ezek a traumák teljesen eltűnjenek. Elmondhatná most valaki, hogy bennünket ez nem érint, hiszen itt nálunk, hála Istennek, béke van. Ez a téma főleg azok számára érdekes, akik konfliktusok területen laknak, vagy a háborúk áldozatai voltak. Ne feledjük azonban, hogy a 20. századi magyar történelmi viszontagságok elszenvedői ugyanúgy nagyon sok sebet, történelmi traumát hordoznak. Mentálhigiénész szakemberek beszélnek a magyar lélek állapotáról, ahol ezek a transzgenerációs traumák egyértelműen jelen vannak. Egy példát hadd mondjak erre, 2 hete temettem egy idős bácsit, akit 5 éves korában a családjával együtt Csehországba deportáltak. 50 kilós csomaggal, januári hidegben, marhavagonban, azért, mert magyarok voltak. És ő ezt az élményt, bár csak 5 éves volt, soha nem tudta elfelejteni. Ez lett a rögeszméje. Hetente, sőt naponta felhozta ezt a témát. És nem volt olyan családi összejövetel, ahol ez szóba ne került volna. Bárhonnan is indult a beszélgetés, mindig ide kötöttek ki, hogy velük milyen történelmi igazságtalanság történt. Ő most ezt magával vitte a sírba, de a gyermekei és az unokái számára ez az élmény még mindig megmaradt. Ezek a traumák átöröklődnek. Érdemes ezért megkérdezni magunktól, hogy hogyan hatnak ránk ezek a történelmi sebek. És a családjainkban hogyan dolgozzuk fel ezeket, például hogyan beszélünk a szomszéd népekről, vagy az idegenről, cigányokról, bármiről. Hogyan adjuk át családjainkban ezeket a sztereotípiákat és előítéleteket. Számtalan kutatás támasztja alá, hogy az embereket milyen könnyű egymással szembefordítani. Ennek egyik klasszikus példája Jane Elliott tanárnő kísérlete, amelyet egy amerikai kisvárosban 1968-ban vitt végbe. Az osztályában lévő 3. gyerekeket 2 táborra osztotta, kékszeműek és sötétszeműek. A kiváltságos kékszemű gyermekek elkezdtek felsőbbrendűen viselkedni, még a másik csoport tagjai visszahúzódtak, szorongóbbak lettek, és csökkent az önbizalmuk. A gyermekek nagyon gyorsan átvették a rájuk ruházott szerepeket, és kialakult a csoportok közötti ellenségeskedés. 1 hét alatt szembe tudta fordítani ezeket a gyerekeket, akik addig jó barátságban voltak egymással. És hát erre is vannak példák, akár a jugoszláv háború kapcsán, vagy a ruandai öldöklés példáját is felhozhatnánk, amikor békésen egymás mellett élő embereket egy ügyes manipulátor nagyon könnyen szembefordít egymással, ha nem rendelkeznek elég erős morális tartással. Ezek után talán nem kell részletesen hangsúlyoznom, hogy a béke nem csupán Isten ajándék, amit elfogadunk, hanem egy feladat, egy projekt is, amit építenünk kell. Tisztában vagyunk vele, hogy az áteredő bűnkövetkeztében az emberi természetünk hajlik a rosszra, és most idézem a II. Vatikáni zsinat már említett dokumentumát. A békét sohasem lehet egyszer s mindenkorra megszerezni, hanem folyamatosan építeni kell. S mivel ezen felül az emberi akarat ingatag és bűntől sebzett, a béke őrzése az egyesektől a szenvedélyek fölötti uralmat, a közhatalomtól pedig éber őrködést kíván. Most pedig végre szóljak már arról, hogy hogyan történik, milyen konkrét formában történik békére nevelés, hogyan nevel a család békére, és itt az első legfontosabb dolog a példamutatás. Azt hiszem, ezt nem kell részletesen taglalnom. Szent II. János Pál pápa 1994-ben így ír erről: ti szülők, rátok hárul a felelősség, hogy békés emberekké neveljétek és oktassátok a gyermekeket. Ebben az elsők között legyetek békepásztorok. Második ilyen rész az az érzelmi intelligencia, főleg az empátia fejlesztése. A család az elsődleges helyszín az érzelmi intelligencia kialakítására, amely magába foglalja az empátiát, az önkontrollt, az érzelmek megfelelő kifejezését. A következetes és megbízható szülői magatartás érzelmi biztonságot nyújt a gyermekek számára, ami alapvető a kötődési kapcsolatok kialakulásában. A stabil kapcsolatok lehetőséget teremtenek a gyermekek számára, hogy egészséges önbizalmat és önértékelést alakítsanak ki. Aztán az erőszakmentes kommunikáció. Ferenc pápa szerint a párbeszéd a legfontosabb eszköz a béke eléréséhez. Ez a családokra és az egész társadalomra is vonatkozik. Ez a kommunikációs forma segítheti a gyermekeket abban, hogy konfliktusok idején is képesek legyenek tiszteletben tartani mások érzéseit és nézőpontjait, és ne verbális agresszióval vagy erőszakos cselekedettel reagáljanak. Kommunikáció módja mellett annak a tartalma is nagyon lényeges, hogy milyen tartalmakat közvetítünk, és újra itt vagyunk a sztereotípiák és az előítéletek témájánál. A család szókincse, mondja Benedek pápa, a béke szókincse. Tovább idézem a pápát: a nyelvezet átalakulásával a társadalom nem veszítheti el azt a nyelvtant, amelyet minden gyermek elsajátít az édesanyja és az édesapa gesztusaiból és tekintetéből, még mielőtt megtanulná a szavaiból. És aztán ki kell még emelnünk az együttműködést, a közösségi szellemet és magát a konfliktus kezelést. Ha a családtagok konfliktus helyzetekben békésen, tisztelettel és együttműködően viselkednek, akkor a gyermekek ezt a mintát fogják követni. Megkérdezhetjük ezek után, hogy spontán módon történik, vagy erre külön oda kell figyelni. Direkt vagy indirekt módon történik a békére nevelés a családokban. És hát valóban a jól működő család spontán módon nevel a békére, de ha külön odafigyelnek, akkor nyilván ezzel sokkal hatékonyabb lesz a feladatuk, és itt szeretném kiemelni a keresztény családoknak a küldetését, hiszen nekik missziójuk van. Szent II. János Pál pápa szerint különleges feladata van a családnak a békés jövő építésében. És elhangzott itt már ma, hogy a szeretet civilizációjának építésére hívja meg a családokat. Azt mondja a Szent Pápa, hogy ez nem utópia, és a béke tényleg lehetséges, mert ez Istennek az eredeti terve. És most a háborús konfliktus idején gyakran hallom azt, hogy a világ bizonyos részén, a gázai övezetben, vagy teljesen mindegy, hogy hol, a gyerekek az anyatejjel szívják magukba a gyűlöletet. És hogyha ez igaz, akkor miért ne lehetne az is igaz, hogy az anyatejjel szívják magukba a szeretetnek a civilizációját. Végezetül egy gondolat arról, hogy hogyan segítheti az egyház a családokat a békére nevelésben. Nagyon sokat tehet az erkölcsi nevelés terén, de szeretném még ezen kívül kiemelni az egyházi oktatási intézmények szerepét, hiszen kiegészítik, segítik azt a nevelést, amit a gyermekek a családjukból magukkal hoznak. Nagy hangsúlyt kell tehát fektetni az olyan oktatási programok kialakítására, amelyek elősegítik az interkulturális megértést és együttműködést, a konfliktus megelőzést és a békés konfliktus megoldást, valamint az emberi jogok tiszteletét és védelmét. És emellett lehetőséget kell adni a diákoknak arra, hogy az interkulturális kapcsolatokat ápolják, ismerjék meg a különböző kultúrákat, sajátítsák el az egymás közötti együttműködés szabályait, például nemzetközi csereprogramok, önkéntes tevékenységek, vagy kulturális tevékenységek szervezésével. 2019-ben Ferenc pápa elindította a Global Compact on Education kezdeményezést, amely arra hívja a világot, hogy egyesüljön a béke és az igazság érdekében történő nevelésben. Ebben a programban a pápa arra ösztönzi az oktatási intézményeket, hogy a fiatalokban erősítsék meg a közös emberiesség, a párbeszéd és az egymás iránti tisztelet eszméjét, amely a béke alapja. És végezetül szeretném idézni az egyik egyházi énekünket, nincs benne a hivatalos énekeskönyve, de mostanában gyakran szoktuk énekelni, és ennek refrénje így hangzik: békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, és békét a világnak. Gyönyörűen összefoglalja mindazt, amit eddig elmondtam. A béke először az egyének szívében kell, hogy megfogadjon. Hogyha az ember békében él önmagával, akkor a békét fogja sugározni. A családi kapcsolataiban is jelen lesz a béke. Hogyha sok család békében él együtt, akkor békés lesz a társadalom, a nemzet. És ha sok nemzet él majd békében, akkor béke lesz a világon. Szent II. János Pál pápa szavaival zárom: kérjétek a békét, imádkozzatok a békéért, és dolgozzatok a békéért.
Dr. Juhász Attilát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teológiai tanárát hallották. A 2024. november 12-i adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 13. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Berzsián kiugrott a betegágyból, föl alá sétált a szobában. Az lehetetlen, hogy nincs más megoldás. Láthatod, itt nyomom az ágyat már 3 napja. Nem merek kimenni az utcára, nem merek emberek közé menni, mert dübegurulok és vége. Pedig én nem akarok senkinek se rosszat. Ordítok valamit és kész. Az ordítással a méreg is kiszáll belőlem. Dehogy is akarom, hogy akárkinek kitörjön a lába, vagy belecsapjon a villám. Úgy vagyok vele, mint akárki más. Képzeld el, Klopédia, hogy amit mérgükben ordítanak az emberek, az mind megvalósul.
Ajaj, mondta Klopédia, akkor ma reggel például már rászakadt volna az ég Vinkóci Lőrincre, mert azt ordítozta neki Szőrén Szőr tejbajszán.
Aki azt állítja magáról, hogy egy mongol herceg unokája?
Az.
Na látod, mondta Berzsián, és ez csak egy a sok közül. Itt vagy például te, csillant föl Berzsián szeme. Én? Te bizony. Légy szíves, mondd el, miket kívántál ma mérgedben.
Hát, hápogott Klopédia, tulajdonképpen annak az embernek, aki sohasem veszi le a könyvtárban a kalapját, annak azt kívántam, hogy...
Hogy?
Nőjön a fejéhez a kalapja.
Nagyszerű, mondta Berzsián. És?
Mit is? Ennyi volt az egész. Azaz, hogy annak a némbernek, nem tehetek róla, Berzsián, annyira utálom, annak a némbernek azt mondtam, hogy fulladjon meg.
Ez az, mondta diadalittasan Berzsián. Egy fejhez nőtt kalap és egy fulladásos halál. A szelíd zsebenciklopédia mai termése. Na és hol vannak akkor a többiek? Vedd tudomásul, hogy kőkövön nem maradna, ha csak úgy szíre-szóra mindenki dühös kifakadása valóra válna. Lecsapna ránk a kólika, dögvész, lepra, kolera, rosszeb és franc. Törött végtagok röpködnének a rommezőn botorkáló süketek, kukák és vakok fölött, akikbe ráadásul egytől egyik belecsapna a mennydörgős ménkű. Na!
Jé, tényleg,
szontyolodott el zsebenciklopédia.
Mi emberek mennyi rosszat kívánunk egymásnak?
Nos, ne az emberiségem morfondíroz, förmet rá Berzsián. Mindenki azt ordítozhat, amit akar, a többiek csak egészségesebbek lesznek tőle. Rajta morfondíroz, mert én aztán meg vagyok áldva. Klopédia lehajtotta a fejét, magába roskadt. Hallgatott, hallgatott. Mi van veled? Kérdezte ijedten Berzsián.
Rajtad morfondírozok,
mondta Klopédia. Kisütöttél valamit?
El kell mennünk a hörpentőbe,
jelentette ki Klopédia.
Ott ül srófmester meg violin.
Berzsián már éppen biggyeszteni akart, mert hát hogyan segíthetne rajta srófmester meg violin, de szerencsére még a biggyesztés előtt fölébredt benne a vakbizalom. Miért ne segíthetne rajta srófmester meg violin? Gyerünk, mondta lelkesen, és megragadta a kilincset. De csak a kilincsig jutott. Ott aztán elszállt a lelkesedése. Fogta a kirincset Berzsián, és nem mozdult. Csak éppen bika vállal leereszkedett, bika melle behorpadt, bika térde megrodgyant, bika feje lehorgadt.
Hely, Berzsián, össze ne ess!
Kiáltott rá zsebenciklopédia.
Pedig az lenne jó, motyogta Berzsián, elnyúlni itt, és föl se kelni többet.
Most meg mi a baj?
Mi a baj? Képzeld el, kimegyünk az utcára.
Már rég elképzeltem, van nekem képzelőerőm,
hadonászott Klopédia.
Vett tudomásul, már azt is elképzeltem, hogy ott ülünk a hörpentőben srófmesterék asztalánál.
Ebből látszik, hogy egy fikarszi képzelőerőt sincs,
bólogatott lemondón Berzsián.
Már ott vagy az asztalnál képzeletben. Ha-ha, én meg még csak az utcán tartok, nem is messzire innen, csak itt a saroknál.
Akkor sietesd a képzeleted, sürgette Klopédia.
Nem ártana, ha te is siettetnéd, akkor nem kellene annyit magyaráznom. Mert képzel csak el azzal a teknős béka képzeleteddel, hogy itt a sarkon jön velünk szembe egy ember, és...
Jézus Mária,
kapott a szívéhez Klopédia.
És az az ember valami rosszat mondana neked, vagy csak egyszerűen nem tetszene,
vagy netán rálépne a virágomra,
vette át a szót Berzsián.
És már is ott heverne kitört lábbal.
Vagy villámcsapottan.
Vagy nyakaszegetten.
A nyakaszegett a szemen szedett hazugság. Ezt én még nem mondtam senkinek.
Jó,
bólogatott Klopédia. De most nem erről van szó, Berzsián. Csupán arról, hogy amíg odaérnénk a hörpentőbe, utunkat lába töröttek és villámcsapottak szegélyeznék.
Még rá gondolni is rossz.
Na látod, ezért nem tehetem ki én innen a lábam,
szomorkodott Berzsián.
Várhatnak engem a hörpentőben.
No de nem olyan fából faragták a locska fecske zsebenciklopédiát, hogy egy-kettőre feladja a harcot.
Nem bizony. Betömte Berzsián fülét viasszal, hogy ne halljon semmit,
a szemét meg bekötötte, hogy ne is lásson semmit.
Őgy ballagtak a hörpentő felé.
Klopédia belekarolt Berzsiánba, úgy vezette. És amikor egy elhagyott csupa virág parkon mentek át, Klopédia hirtelen megállt, Berzsián elé penderült, és így szólt.
Berzsián, már régen akartam neked valamit mondani. Szeretlek.
És hirtelen olyan szép lett zsebenciklopédia, mint egy virágzó galagonyabokor.
Mi az? Miért álltunk meg? Kérdezte Berzsián, mert persze se látott, se hallott a szerencsétlen, pedig valljuk be, úgy lett volna szép, ha ezt a szót viasszal betömött füllel is meghallja, s a fekete kendőn keresztül is meglátja Klopédia virágzó galagonyabokorságát. De miért éppen most, amikor különben nyitott szemmel s nyitott füllel sem volt képes rá?
Semmi, semmi,
motyogta Klopédia. Nagy hirtelen elhullajtotta virágait, és már mentek is tovább a hörpentő felé. Oda is értek volna baj nélkül, csak az a fránya járda szegény ne lett volna, de ahol járda, ott járda szegély. Persze, hogy belebotlott Berzsián. No, mondta is. Amit szokott, a mendergetős ménkűt. Le is csapott. Klopédia alig győzte elrángatni előle a hirtelen haragú költőt. Nagy hibát követtem el, gondolta magában, a száját is be kellett volna kötnem, meg a magamét is, tette hozzá magában, és elpirult.
Kedves gyerekek, ma Lázár Ervin, Berzsián és Dideki című meséjének 13. részét hallottátok, melyet Csankó Zoltán mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szentmiséről, a Szentmisére való fölkészülésről, a Szentmise lényegéről. Már eddig is többször hangsúlyozta a II. Vatikáni zsinat a liturgiáról szóló konstitúcióban, hogy mennyire fontos, hogy megértsük a Szentmise lényegét. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy fölkészüljünk a Szentmisére. A 14. pontban a zsinat így ír. Az Anyaszentegyház nagyon kívánja, hogy a híveket neveljék rá a liturgikus ünneplésre való teljes, tudatos és tevékeny részvételére. Ezt követeli magának a liturgiának a természete, a kerességből származó joga és kötelezettsége ez a krisztusi népnek, mely választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet és tulajdonul kiválasztott nép, hangsúlyozza a zsinat az 1. Péter levél 2. fejezetének 9. verse alapján. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kis füzetecskéből is idézek egy pár gondolatot. Ez a kis füzetecske Dobszai László tanárúrnak a Szent Mise magyarázata című kiskönyve. Ebben a tanárúr a következőket gondolja, mondja. A Szent Misét nem szabad úgy fölfognunk, mint a közösség összejövetelét, Isten népének gyűlését, hitünk megerősítését, még kevésbé úgy, mint híveket toborzó, lelkesítő akciót. Nem arról van szó, ne értsük félre, vetem közbe, hogy mindez nincs benne a Szent Misében, de van valami sokkal fontosabb, valami lényegesebb, és nem szabad, hogy a lényeg föláldozódjék a lényegtelenek javára. Így folytatja a tanár úr, a Szent Mise misztérium, vagyis látható jelek által végbe menő, láthatatlan isteni esemény. A Szent Misét végső soron nem mi mutatjuk be, hanem Jézus Krisztus. Fontos megjegyzése ez a tanár úrnak. A zsinat is többször hangsúlyozza, hogy a liturgiát maga Jézus Krisztus vezeti, nem a pap. Ő Krisztust képviseli, nem a hívek, akik összegyűlnek. Krisztus mutatja be a szentmisét, a kereszt áldozat megújítását. A továbbiakban így ír a professzor ebben a kis könyvecskében. Jézus halálának előestéjén legnagyobb ajándékát adta az embereknek, egy szentséget, s ezt a szentséget újból és újból nekünk adja minden szentmisében. Megjegyzem, hogy a katolikus egyház tanításában és erről az oltári szentséggel kapcsolatban elmélkedtünk, és ezt újra és újra meg kell jegyeznünk, amikor a Szent Miséről beszélünk, hogy az eukarisztia a szentség. Hiszen abban a szentségek szerzője, maga Jézus van jelen. Így folytatja a tanár úr, milyen tiszteletet és megilletődöttséget kell, hogy ébreszten ez mindnyájunkban. Milyen örömmel kell minél többször szentmisére sietnünk. Nem azért, mert ott valami élményben részesülünk. Ha hitünk szilárd, és megegyezik az egyház hitével, akkor tudjuk, mi történik a szentmisében, tudjuk, milyen megtiszteltetés, hogy részt vehetünk benne, s ezt a meggyőződés nem az élmény mondatja velünk, hanem a hit. Lehet, hogy fáradtak vagyunk. Lehet, hogy lelki szárasság gyötör. Lehet, hogy éppen ellenünkre van a Szent Mise lefolyása, vagy a bemutató pap személye, a résztvevők, a körülmények. Lehet, hogy fásultság, megszokottság ríme fenyeget, s azt véljük, valami más, felvillanyozóbb vallási élményben kellene megújulást keresnünk. Álljunk meg! Gyökeresen rosszul gondolkodol a Szent Miséről. Térj vissza hitedhez, az egyház hitéhez, és ezzel a hittel javítsd ki, amit érzéseid tévesen tanácsolnak. Hiszen ami itt történik, azt Jézus adta nekünk, és neked is, azon az éjszakán, amelyen elárultatott. megállok itt egy pillanatra, és elgondolkodom azon, hogy talán még ki lehetne egészíteni ezeket a gondolatokat azzal, hogy nem azért megyünk szentmisére, mert kötelező. És szintén itt érdemes egy pillanatra arról is elgondolkodnunk, amit már említettünk ez elmélkedések során, hogy tudok én otthon is találkozni Jézussal. Itt Krisztus hív és mutatja be a legszentebb áldozatát, s ad egy szentséget, önmagát. Így folytatja a továbbiakban a kiskönyvecskében tanár úr, gondoljuk meg, milyen vágy élhet egy szülőben vagy házastársban, hogy a halálra készülődve még egyszer megajándékozza szeretteit. Nem fogja-e éppen akkor a legnagyobbat adni, amit adhat? Próbáljuk tehát átélni, beleélni magunkat abban, mit érzett Jézus, amikor azt mondta, vágyva vágytam ezt a vacsorát elkölteni veletek. Ilyen mondat nincs másutt az evangéliumokban. Ilyen mondatot nem mond Jézus másutt. Kicsit furcsán a tanár úr így folytatja, Jézust valami szent izgalom foghatta el napokkal, talán hetekkel az esemény előtt. Gondoljuk, hogy csupán egy szép élménnyel akarta megajándékozni apostolait és egyházát? Nem. Ez az ajándék méltó volt az ő isteni bölcsességéhez és erejéhez. Ezt már a Szent Háromságban az Atya keblén eltervezte minden idők előtt. Örök titok ez, mely kinyilvánult az időben, ezt a titkot szent szívén melengette földi létének első pillanatától fogva. Eddig az idézet a Szentmise magyarázata ki című könyvből. A zsinat folytatja a fölkészítést a liturgiára. Ennek a fontosságát a következőkben határozza meg. A szent liturgia megújításában és ápolásában az egész népnek a tevékeny és teljes részvételre kell a legnagyobb gondot fordítani, mert ez az első és nélkülözhetetlen forrás, amelyből a hívek az igazi krisztusi szellemet merítik. A lelkipásztorokat figyelmezteti a zsinat, hogy minél nagyobb odaadással végezzék a lelkipásztori tevékenységüket a liturgiára való nevelésben. Ennek megvalósulására azonban semmi remény nincs, még szintén a lelkipásztorokra vonatkozóan írja a zsinat, hogyha a lelkipásztorok teljesen át nem érzik, át nem hagyja őket a liturgia szelleme és ereje, és benne tanító mesterekké nem lesznek. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.